miatt, amiről fogok beszélni, másrészt meg egy kicsit már így úgy érzem, hogy régóta ülünk itt, hogy egy kicsit összekavarodtam, de azért szeretnék nektek valami olyanról beszélni, olyan valamit megosztani, ami nagyon friss az életemben, vagy a családom életében. Igazán megszokni még nem tudtuk, de nagyon nagy békességünk van ebben, és olyat szeretnék elmondani, ami így az elmúlt 3 hétben történt, azt, ahogy átéltük így Isten gondoskodását, szeretetét, az ő szabadítását, és egészen pontosan a nagyszüleim halálával kapcsolatos. Most rögtön felolvasnék egy igét az elején, ami még jóval azt megelőzően került elén, és sokat foglalkoztatott mostanában. Az Ézsaiás könyvében a 46. részből emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még nem történtek mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ki elhívom napkeletről a sast, messze földről tanácsom férfiát, nem csak szóltam, ki is viszem, elvégzem, meg is cselekszem. Az édesanyám szülei haltak meg július közepén, először nagymamám, és utána 5-6 nappal később a nagypapám. Ez nagyon hirtelen történt így az életünkben, annáig esküvője után, amikor hazamentem, akkor éjszaka ezzel a hírrel vártak, hogy a nagymamám kórházba került, súlyos agyvérzést kapott. Ugyanakkor elgondolkoztam azon, hogy valóban hirtelen volt-e, mert annyira mégsem volt váratlan, hiszen mind a ketten idősek voltak, nagypapám 85 éves volt, a mama 80 éves, és bár ők mindig állandóságot jelentettek a családunkban, 2 évvel ezelőttől a mamának volt egy súlyos szívműtéte, ami aztán kiderült, hogy életmentő szívműtét volt. A családban akkor nagy vita volt, hogy most kell-e ez a műtét, vagy sem, hogy ilyen idősen kibírja ő ezt, vagy sem. De aztán az unokatestvérem férje, aki kardiológus, ő segítette erre a döntésre, és végülis egy nagyon jó döntés volt, mert nagyon jól reagált a műtétre is, ő teljesen felépült ebből, és most igazán azt láttuk meg, hogy gyakorlatilag ők kaptak még 2 évet. Úgy is, hogy egymással legyenek, úgy is, hogy nekünk legyenek, és úgy is, hogy Isten valamit elvégezzen az ő életükben. A másik pedig az, hogy a nagypapám egy olyan valaki volt, aki sosem szeretett orvoshoz járni, mind nagyon erősnek mutatta magát, utálta a kórházat. Volt ebből nagy veszekedés is már a családban, hogy nem lehetett őt orvoshoz vinni, amikor nagyon nagy szükség lett volna. És ő szépen csendben gyengült, ezt láttuk. De az is igaz, hogy minden van az öregkori betegségében, ami volt, mert nem kellett volna, hogy meghalljon, hanem egyszerűen így lelkileg adta föl. Ezt majd igazi valamennyire próbálom kifejteni. Tehát így azt láttuk, hogy ők kapták ezt a 2 évet. Azt is, hogy idősek voltak, és azt is, hogy valóban ők nekünk tényleg egy töretlen állandóságot jelentettek. Nem csak ők, hanem az a hely is, ahol éltek. Óbudán a hajógyári szigettel szemben laktak, a szigeti bejárótól kell bemenni egy ilyen igazi földi kis paradicsom, nagy platánsor vezet egy régi kis lakótelep apró házakkal, a gázgyárhoz tartozott, a nagymamám a gázgyárban dolgozott régen, és ezért ott élték le azt a 63 év házasságot, amit ők együtt éltek. Ott nőttek fel az anyukámék, a testvéreikkel, ott nőttünk föl mi, az összes unoka, az édunokák. Ott ismerkedtek meg például a szüleim, mert apukám ott kajakozott, aztán valahogy egymásra találtak anyukámmal. És azt is tudtuk, hogy ez az élet rendje, hogy az ember elengedi a nagyszülőket, az időseket, annak ellenére, hogy ez nagyon nehéz. Igazából nekünk az volt a legnehezebb talán, hogy tudtuk azt, hogy ők nem tartoznak Istenhez. Nagymamám egy nagyon aktív valaki volt, nagyon vidám volt, az egész életét gyakorlatilag azzal töltötte, hogy nagyon nehéz körülmények között is próbálta a gyerekeket nevelni, meg a családot összetartani. Pedig hát azt mondhatom őszintén, hogy annak ellenére, hogy mi nagyon-nagyon sok sokat kaptunk tőle, nagyon sok szeretetet, vagy tőlük van a szüleimtől, mint valószínűleg a legtöbb családban, ebben a nagy családban is az utolsó években voltak bizony gondok, tehát voltak konfliktusok, unokatestvérek, testvérek között, ami sok-sok fájdalmat okozott, például nekem nagyon sokat, de egy olyan valaki volt, aki mindig azon fáradozott, hogy a családot valamennyire összetartsa. A nagypapám, ő pedig gyerekkorában pap szeretett volna lenni, csak aztán valahogy kiábrándult ebből a pályából, és ezt sokáig hangoztatta. Nagyon nem volt kibékülve Istennel és a hittel, vagy a Bibliával, a kereszténységgel, és aztán pilóta lett, színész, állandóan szavalt nekünk. Most is még így az utolsó hetekben is, amikor ott voltunk, nagymamámnak verseket írt, aztán pedig a hajógyárban dolgozott, miket tervezett valami, mint a készítő, vagy mint a tervező volt, nem tudom. És ami Isten nem számít, de meghatározó volt az ő életében, hogy ő hithű kommunista lett aztán. És ezért nekünk is voltak konfliktusaink vele, hát úgy, hogy ő nagyon sokat bántott amiatt, amikor én például megtértem, aztán anyukám, ő nem tudta elfogadni, emlékszem, hogy konfirmációról kirohant, és aztán föl is volt háborodva. De én nagyon szerettem őt, és a nagymamámat is nagyon szerettem. Nagyon sokat voltunk ott az unokatestvéreimmel, nyaranta sátraztunk, tudom én, például őrséget kellett állni éjszaka, ott be voltunk ott az unokatestvérek, kisgyerekek voltunk, és jelszóval lehetett csak kimenni a sátorból. A legkisebb unokatestem elfelejtette, és nem mehetett ki pisilni. Szóval tényleg faragtunk velük, ott tanultunk úszni a Dunán, akkor még tiszta volt, evesztünk. Szóval tényleg nagyon, nagyon jó gyerekkorunk volt ott, meg a szüleimnek is. És most, amikor én legutoljára találkoztam velük, akkor nekik mindig az volt a szokásuk, hogy kiálltak a teraszra, amikor elköszöntünk egymástól, aztán ők kirohantak a teraszra, teljesen mindenki volt, hogy mínusz 10 fok volt, a nagypapám nagyon fázos volt, de azért ki kellett menni a teraszra, és ott integettek a teraszról. És most, amikor legutoljára elköszöntem tőlük, akkor bizony volt bennem egy olyan érzés, hogy mi van, hogyha én most őket utoljára látom. És hát ők ezt nem látták nyilván rajtam, de bennem ez így megfogalmazódott. És aztán, amikor a nagymamám rosszul lett és kórházba került, akkor mi rögtön mentünk hozzá kórházba másnap reggel így a családdal, és tudtuk azt, hogy ő nem fog ebből felépülni, de azt is mondták, hogy ő bennünket ért. Tehát annyira súlyos volt az agyvérzés, hogy az unokatestvérem éjszaka még úgy vitte be a kórházba, hogy még magánál volt, ott az összes adatot fújta az orvosoknak, de aztán így a CT vizsgálat után már nem ébredt fel. Viszont két napon keresztül még tudott a kezével jelezni, meg a lábával, úgyhogy mi nagyon örültünk neki, hogy ő hall bennünket, és ott lehetünk vele. És annak ellenére, hogy én nagyon féltem attól, hogy most egy ilyen intenzív osztályra bemenni hozzá, voltam már ilyen helyen, de talán így ennyire közeli rokonnál, vagy akit így ennyire szerettem, még nem. Én azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sok mindent kaptunk azon keresztül, hogy ott voltunk. Tehát a pár nap, amit ott eltöltöttünk együtt, az nagyon sokat jelentett nekünk. Mind úgy, hogy a családdal együtt lehettünk, mint pedig úgy, hogy vele ott lehettünk. És ott bizony összegyűltünk úgy is unokatestvérek, akikkel volt, hogy már évek óta nem találkoztunk. Az egyik kedvenc unokatestvérem, ő volt gyerekkoromban nagy fajtásom, és ővel nagyon régen találkoztam, és borzasztó jókat beszélgettünk órákon keresztül, és nagyon jó volt a mama ágyánál is felszabadulni, és az ember talán ilyenkor sajnos ilyen helyzetekben, de könnyebben ki tud mondani olyanokat, amihez máskor nincs bátorsága. Tehát jó volt úgy is, hogy tudtunk vele egyedül ott lenni, tehát mondjuk én egyedül, vagy anyukám, vagy a testvérei, vagy az én testvérem. Aztán azt is kitaláltuk a tesommal, hogy viszünk neki Walkman-t. Nyilván nem tudtuk, hogy ő mikor alszik, vagy csak úgy sejtettük, vagy mondták az orvosok, és akkor viszünk neki a kedvenc zenéjét a Walkman-be. De Korda Györgyöt, hát én nagyon nem bírom, de ő szerette. És akkor viszünk zsoltárokat is, meg igét, amit ő hallgathatott, sokat olvastunk neki. És aznap, amikor ő bekerült a kórházba, akkor reggel ez volt az egyik útmutatóban az az ige, hogy ez az a szövetség, melyet kötök velük, ama napok után, mondja az Úr, adom az én törvényemet az ő szívükbe, és az ő elméjükbe írom be azokat, és az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Hát így nagyon kapaszkodtunk abba, hogy Isten biztos még el tud ez alatt a pár nap alatt is végezni olyat, amire mi csak nagyon vártunk hosszú évek óta, és az is igaz, hogy ő azért úgy fordult Istenhez az elmúlt egy-két évben, amióta volt ez a szívműtéte. És én még ilyet nem csináltam, de és nem is mindig szokásom, hogy naplót írok, de most találtam olyat, amit másfél évvel ezelőtt írtam velük kapcsolatban, és nagyon megdöbbentett, hogy pont ezt az igét olvastuk másnapra rá, hogy ő kórházba került. És hát nem fogok minden részletet felolvasni, de ha nem baj, akkor egy-két dolgot felolvasok a napromból. Ezt akkor írtam, miután őt megműtötték pár hónappal rá a Dunaparton, mentem hozzá, és akkor ott leültem a gátra, ahol a kiskorunkban is nagyon sokat voltunk. És igazából azért is szomorú voltam, mert ahol ők laktak, ez a kis lakótelep, egy hatalmas nagy vaskapú keresztül lehetett bemenni hozzájuk, ahol mindig mint egy kedves portás bácsi, aki ismert bennünket, mindenkit ismert, és csak az mehetett oda be, aki ott lakik. És aztán ezt egyszer megszüntették, és arra mentünk egyik nap, vagy mentem én akkor az iskolából, mert a Csillaghegyhez közel laktak, hogy már nincs ott a portás, tehát teljesen üres volt, így az ajtó ki volt szedve, és akkor nagyon szomorú lettem, és biztos emiatt is így visszajött egy-két emlék. Hát nem fogok mindent felolvasni. Itt ülök az öreg Duna partján, a mamáiknál. Gyerekkoromban sokat játszottunk itt, mi is, anyuék is a testvéreivel, anyu is a testvéreivel. A gyönyörű platánok, a Duna illata, a víz, a lépcső, az iszap szaga, a falevelek, a sziget, a túloldalon, a híd, itt nőttünk föl. Az alsó kapu tárva nyitva, senki nem ül a portás házikóban, mert már nincs portás. Ma először döbbenek rá, hogy már ez sincs. De bejött az utcáról a városi zaj, kiépítették a hátsó utat, ami földút volt, idegen autók jönnek, mennek a platánsorunkon. Ezek a gyönyörű fák legalább olyan öregek, mint a papáik, akik itt élték le életük nagy részét. Ma már nincs a füstös mozdony, Muki, mert ott járt egy ilyen régi füstös mozdony is, amit még én is vezettettem. Nincs a kis felüljáró híd a papáik kertjéből, a sóderbánya, a zsibongó teniszpálya, ahol jól összetörtem magam egyébként egyszer, a kertészet. Nincsenek itt az unokotestvéreim, a kedvenceim. És nem úszom át többet itt a Dunát, mert hogy annyira mocskos, ezt inkább azért nem. Mindenki jó úszó volt a családban, kivéve apu, őt mindig a hídig sodolta a folyó. Hát ez igaz. A híd, ahonnan anyuik ugráltak gyerekkorukban. Minden megkopik, maradtak a szép emlékek, és sajnos több megromlott kapcsolat, távolság a családban, betegség. És vagy te, Uram, akinek örök és változhatatlan a szeretete, és reményteljes jövőt ígérsz. Köszönöm ezt neked. Hozok. A kopott régi kertkapu mellett mindig gyöngyvirágok nyílnak, a mamáik kis szigete a virágokkal, a Borostyán sziget, Horváth Laci bácsi kertje, oda tilos volt menni. Szoktam álmodni ezzel a helyen, ami az otthonom is, úszunk a hídig, futok a térdivérő levelekben, a gáton a kanyarból visszanézek, és a teraszról a papa és mama integetnek. Most itt megállni érzem az időt, felkelek, és a gát túloldalán egy új világban a valóság. Azt kívánom, hogy újra együtt legyen a nagy család, de leginkább azt szeretném, ha te, Istenem, velük is szövetségre lépnél, törvényedet a szívükbe írnád, és átélnék a te szeretetedet és megbocsátásodat. Kérlek ezért. És hát itt megdöbbentem, hogy gyakorlatilag ezt az igét kaptam, illetve hát olvastuk másnap reggel, amikor a mama kórházba került, hogy én adom a törvényemet az ő szívükbe, és az ő elméjükbe írom be azokat, és az ő bűneikről és álnokságaikról többé nem emlékezem meg. És aztán hát nagy szomorúságunk volt az, hogy a nagypapám ő nem akart bemenni a kórházba, tehát ő félt nagyon, és nem is ment be, és azt hiszem, hogy a mamának is ez nagyon fájt. És tényleg úgy halt meg, hogy aztán a papa nem ment be a kórházba, de amikor én elmentem hozzá egyik nap, az unokatestvérem fölhívott, hogy most épp elment a nagypapámhoz, és most nem tudja ágyból kiszedni, tehát nem akar reggelizni, és semmit nem szeretne. És akkor elmentem hozzá, és tényleg azt láttam, hogy ő napok, tehát pár nap alatt összement, vagy nem tudom ezt másképp mondani, tehát annyira megtört, hogy tudta, hogy a mama már nem fog hazamenni, hogy ez is szemmel látható volt. És én azt gondoltam, hogy ő nem fog sokáig élni. És akkor bement a szobába, lepihent, és akkor így ketten voltunk, és akkor így oda tudtam menni hozzá, beszélgetni, és én akkor találkoztam vele utoljára, és végülis én azt mondtam neki, hogy így Isten őt nagyon szereti, és hogy én is nagyon szeretem. Hát aztán láttam, hogy nincs értelme meggyőzni arról, hogy a mama nagyon várja őt. De én azt láttam, hogy ő így nagyon vívódik Istennel. És akkor valakinek pont ezt mondtam, hogy, hogy én úgy érzem, hogy a papa készül a mama után, de nagyon vívódik Istennel. És aztán, amikor nagymamám meghalt, akkor az anyukám ott aludt a nagypapámnál, az a éjszaka. És reggel, amikor felébredtek, akkor mondta meg neki, hogy a mama meghalt, és akkor papa annyit mondott, hogy ő azt álmodta, és itt nyilván nem annak van jelentősége, hogy ő álmodott, de hogy ő azt álmodta, hogy a mamával volt együtt, és még valaki ott volt, aki neki azt mondta, hogy ő még nem mehet be a mennyországba. És akkor megkérdezte az anyukámat, hogy hogyan lehet bemenni a mennyországba. És akkor édesanyu elmondta neki, hogy mi mit tudunk arról, hogy hogyan lehet bemenni a mennyországba, vagy hogy mi, vagy ő hogyan kapott örök életet. És aztán hazajött, és utána nem sokkal később azt olvastuk, hogy nem a ti háborútok ez, hanem Istené. És valahogy akkor értettük meg, hogy itt már teljesen Isten kezében van az ő élete is, hogy itt nekünk már nincs mit tenni, tehát tényleg őben egy nagy vívódás volt, vagy egy nagy harc, és nagyon-nagyon bíztunk abban, hogy Isten megszólítja őt, mielőtt meghal. Hát nem gondoltuk azt, hogy 6 napra rá ő is meghal, vagy így csendben elalszik. De végül is ez történt, hogy nagyon legyengült, és akkor még egy utolsó infúzióra az unokatáson bevitt a kórházba, ezt akkor megengedte, de ő ott akkor meghalt. És akkor ezt olvastuk, hogy ne féljetek, megálljatok, és nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek. És egy Isten olyan békességet adott nekünk, és annyira jó volt azt tudni, hogy ő az, aki az ígéreteit beteljesíti. És így sok szempontból nagyon-nagyon nehéz időszak volt ez, meg nehéz őket elengedni. És holnap lesz a temetésük. De így azt megtapasztaltuk, hogy ő így végig velünk volt, és én csak abban tudok bízni, hogy megjutotta az ő szívüket. És az az igazság, hogy én még valamire rájöttem, hogy nagyon fontos lett számomra az, hogy üdvösséget kapjanak, de arra is rájöttem, hogy ennél még fontosabb az, hogy én higgyek Istennek, hogy ő igazságos és kegyelmes, és minden mást ő elrendez. Tehát elrendezi a nagyszüleim életét, elrendezi a mi életünket, a többi szeretteink életét, és hogy vannak dolgok, amit lehet, hogy mi nem tudunk biztosra, de én az ő ígéreteibe tudok kapaszkodni abban az nagyon egyértelmű vezetésben, amit mi itt átélünk folyamatosan azóta is. És például így volt alkalom arra, hogy az unokatestvéremnek először mondhattuk el, hogy amikor az ő édesapja meghalt fiatalon, akkor ő a halálos ágyán megfér. És ő ezt nem is tudta, ő sem hívő, és anyu el tudta neki mondani, hogy bizonyságot tudott tenni arra, hogy az ő saját édesapja hogyan halt meg. És én hiszem azt, hogy Istennek, tehát Isten ő mindennek rendelt ideje van, hogy semmit nem kell erőltetnünk, vagy előrehoznunk. Ugyanakkor nagyon jó volt élni az alkalommal. Tehát én nagyon hálás vagyok, hogy kaptunk még 2-3 napot, hogy a mamával együtt lehetünk. Nagyon örülök annak, hogy a nagypapámnál ott lehettem akkor utoljára, és nagyon bízom abban, hogy így fogja a többieket is megszólítani a családban. És van olyan, aki nagyon elzárkózik, tehát például ő egyik fia egyáltalán nem akart bemenni a kórházba, pedig így mondtuk neki, hogy biztos, hogy nagyon jól este neki, vagy érezni azt, hogy neki ez fontos, vagy a szeretete. Én nagyon sokat tanultam például a kórházban, mondjuk az anyukámtól, ahogy ő visszanyúlt a nagymamámhoz, hogy bátran lehet ott beszélgetni, segíteni, hogy ott kijöhetnek érzelmek, vagy el lehet mondani egymásnak bármit, hogy lehet közösen Bibliát olvasni, imádkozni. Tehát ezek mind olyan fontos események voltak nekem, amik nagyon meggazdagítottak. Ezt szerettem volna veletek megosztani. Nem egy olyan, annak ellenére, hogy nagyon sok jó emlékem van, ez a család sem egy olyan család, amiben én felnőttem, ami tökéletes lenne. És tényleg kegyelemre szorul az összes családtag. De nagyon örülök, hogy én őket ennyi időre kaptam a nagyszüleimet. Egyébként aznak, amikor a nagymamám kórházba került, hogy mára lesz várfőzött, meg tudom, hogy mit csinál, füvet nyírt, tehát ilyen elég kis tram valaki volt. Most az nagyon várom, hogy holnap a temetésen Isten, amit igét készít nekünk, hogy azt együtt halljuk majd ott a nagy családdal. Reménykedünk benne, hogy ez egy áldott együttlétnek, vagy közösség. Keresztapámról, aki még ezt szeretném elmondani, hogy aki fiatalon halt meg, kb. 40 éves volt, ő egy nagyon eltékozott életet élt, nagyon szerettem őt. És ő az utolsó napokban, Pécsen volt kórházban, az utolsó napokban eszméletlen volt a halálos ágyán, és mondták is az orvosok meg a rokonok, hogy nem kell hozzá menni, mert ő már nem tér magához. Próbálták, hogy az ember távol tartani, ez borzasztó rossz volt. És akkor én írtam neki egy levelet, és akkor anyu utazott le hozzá, és arra fél órára eszméletéhez tért, amíg ő ott volt, és együtt tudtak imádkozni. És ő akkor ott behívta konkrétan az életébe Jézus Krisztust, ezt mi tudtuk, tehát ezt édesanyám hallotta, és nagyon-nagyon örültünk neki. Imádkozz, hogy énekeljünk. Lehet, hogy közösen imádkozunk, és én befejezem, vagy az mások. Befejezem, jó?